És akkor folytatjuk Nyáni Krisztiánnal. Most mi a következő terved, amivel szeretnél foglalkozni, kötet és irodalmi alkotás szintjén?
Hát most ami könyvem megjelenik jövő hónapban, az csak részben érinti, vagy pontosabban az kicsit hasonló, vagy kapcsolódik ahhoz, amiről beszéltünk, mert irodalom és gasztronómia a témája, írók és ételek, irodalom és gasztronómia, 30 magyar író és az ő gasztronómiával való kapcsolatuk a téma, és hát ennek azért van nagyon erős irodalmi hagyománya. Persze az irodalomnak a két nagy témája, mint általában a művészetnek, az a halál meg a szerelem, mert azt azért nem nagyon tudjuk megérteni egész életünkben, és a művészet ebben segít. A gasztronómia, az evés, az mindenkinek van része, meg azt nem kell nagyon megérteni, ezért szokták ezt lenézni a művészetekben. De közben pedig...
Az ennek... evést vagy a gasztronómiát magát?
Hát ezt az egész emésztés közeli dolgot... Tehát, hogy azt mondják, hogy persze, hát nagy író volt Krúdi Gyula, de hát azért kajákról írni az mégsem ugyanolyan, mint a halálról. Miközben, ha Krúdi Gyula kajákról írt, akkor valójában a halálról meg a szerelemről írt. Tehát ez egyrészt egy metafora.
Az egész kultúra a halál tudatában fejlődött ki ilyen formában.
Igen. Másrészt meg ez is kapcsolódik ahhoz a fajta kritikai attitűdhöz, amiről beszéltünk, hogy a nagy bőséges evésekről szóló irodalmi műveket vagyunk hajlamosak lenézni, hogy az ami másodlagos, de az éhezésről, a nélkülözésről...
Nagy szobálás című, mondjuk az film volt például, Spotterről szól.
Igen, de hogyha arról szól egy mű, hogy a nélkülözés, az inség, hogy de szeretnék gazdag lenni, egyszer liba sültetni, akkor ez már magasabb rendű, mert hát az éhezés, azt mégis elvárjuk egy írótól vagy költőtől, hogy éhezzen. Tehát ez is...
Elvárták a 19. században, amikor kicsit, jöttek ezek a váltás szerepek.
Igen. Kicsit még ma is így van ez. Tehát nagyon nehéz valakinek befutnia úgy íróként, pláne költőként, hogy egyébként gazdag ember. Tehát azt nem szokták megbocsátani neki. De most már kicsit eltettünk.
Nem baj.
A gasztronómia ugye arra is jó, hogy mondjuk egy jó író az étkezési szokásokon, az evés módján keresztül mindent el tud mondani egy emberről, vagy egy társadalmi csoportról. Móricz Zsigmond a szegényektől, az új gazdagokon át, a gentrikent keresztül mindenkit tudott ábrázolni azon mód, hogy mit evett, hogyan ette, hogy jutott hozzá. Tehát, hogy közben ez egy nagyon fontos eszköz. Meg szemben a szerelem témájával, amikor az is tud írni a szerelemről, vagy sok olyan író van, aki ír szerelmes témákról, akár erotikus témákról, de az ő életében ennek nincsen nyoma, meg nem is kell, hogy legyen. De általában valahogy a gasztronómia az együtt jár azzal, hogy az életében, mint tehát az életrajzi, meg az életmű szintjén is ez fontos neki. Nagyon kevés olyan magyar író van, aki sokat írt az ételekről, a gasztronómiáról, de ő maga nem érdeklődött. Mondjuk Móra Ferencián, akinek mindegy volt, hogy mit tesznek le, elé megette, de közben nagyon sokat írt arról, hogy a magyar faluban mit esznek és hogyan esznek.
Hát igen, ennek más jellege volt, ez egy tájékoztatás jellege is volt.
Hát hát ugyanúgy, ahogy leírta, hogy milyen ruhában van, az ugyanúgy jellemzi, hogy mit teszik, meg a szegénységet be lehet mutatni azon keresztül, hogy tudom én, hogyan áll 12 gyerek a sütő mellett, ahol a liba pecsenye készül, és nem tudom, hát ilyeneket írt. De azért általában az van, hogy akinek a műveiben ez megjelenik, az ő maga is érzékenyen reagált a gasztronómia témájára.
Krúdi és Móriczon kívül tudsz még olyan érdekességet mondani, amire mondjuk így első alásra felkapnánk a fejünket?
Hát nagyon sok van. Egyébként nem is Krúdi a legérdekesebb író gasztronómiai szempontból, csak valahogy neki jutott ez a... Tehát, hogy ő rátesszük ezt a pecsétet, hogy ő a gyomor novellák szerzője. Mások sokkal többet és pontosabban írtak. Jókai Mór például egy gasztrotörténész is volt. Ő össze akarta gyűjteni azokat az ételeket, amik az ő korára már eltűntek. Vagy ha már itt tartunk, Petőfi. Ugye Petőfi nem csak költészeti forradalmat képviselte, nem csak a politikai forradalmat, hanem a gasztronómiai forradalmat is. Ugye ez az az időszak, amikor átalakult gyökeresen a magyar konyha. a paprikás szaft, mint a cunami elönti a Kárpát-medencét, és Petőfi már mindenestül ennek a kornak a gyereke, az egy generációval idősebbek, még Vörös Marti, ők még nem ettek pörköltet, nem ettek paprikás kolbászt, nem ettek tehénteljes ételeket, az is ennek a gasztroforradalomnak a része. Petőfi kedvenc étele a túrós csusza volt, meg a gulyás. Tehát, hogy az nem véletlen, hogy ezek mit ettek, hogy ették, hogyan alakult. Ugye ez a magyar identitás része, meg minden nemzeti identitási, hogy mit eszünk, és általában is az szokott lenni, hogy ezek az ételek nem olyan nagyon ősiek, mint ahogy képzeljük, a magyar konyha esetében pedig 100%-osan így van. Tehát azok a magyar ételek, amiket úgy igazán magyarként elmesélünk egy külföldinek, azok 95%-ban 19. századi ételek.
A paprika, stb. Meg a pörkölthöz kap.
Igen, de hát minden. Van, ami még meglepően újabb. Tehát a lecsó az 20. századi dolog. Azt gondolnánk, hogy mindig is ettünk lecsót, de ez nem így van. Az első irodalmi megjelenése a lecsónak, az Karinti Frigyesnél van, neki volt a kedvenc étele. Ez egy délszláv dolog, és valószínűleg
megvan a francia megfelelés, a ratatouille, ami ugye megint más.
Igen, de ez valószínűleg inkább a szerb gyuvecsnek az átszivárgása, és egy nagyon városi étel volt. Tehát valószínűleg a Budapesten szolgáló délszláv cselédség, meg a bolgár kertészek terjesztették el, és akkor onnan a polgárok asztalára kerül. De hát ez történt a gulyással is, hogy az is egy városi étel volt egy idő után. Tehát a Hortobágyon főzték, még bors nélkül, onnan elterjedt a polgárok meg a városok lakóinak aztán, és aztán lett belőle az egész országban. De hát minden, ami vasárnapi ebédek fogásai, a tyúkus levestől a rántott húsig, meg ezek, hát ezek mind nagyon új dolgok történelmi
táfladban. Megvan még ez irányodban a kollégák felül ez a... Hát a nyári elment ilyen bulvár irányba, hogy megint gasztorról ír, meg szerelméletről. Ugye volt egy ilyen felhődülés, hát, hogy amikor kijöttek ezek a könyvek.
Volt ilyen is, meg az ellenkezője is, tehát ez engem sose befolyásolt, hogy akkor mit tekintünk bulvárnak, vagy nem. Én azt hiszem, hogy az irodalom és a gasztronómia kapcsolódás az egy fontos dolog, és mondjuk Franciaországban senkinek nem jutna eszébe, hogy ezt valami bulvár témaként fogja fel, mert ott ugyanolyan része az irodalomnak. És ha már említetted Eszterházy Pétert, ő nagyon sokat tett azért, hogy visszaemelje az irodalomba ezt a témát, amit ugye egyszer tulajdonképpen 1940-es évekig része volt az irodalomnak. Úgy beszéltünk Móricról, Krúdiról, Mikszát, tehát gondoljunk, hogy ezek milyen fontos szerzők, és milyen fontos része volt a műveiknek a gasztronómia. És aztán ez elmúlt, és aztán persze lett egy Krúdi nosztalgia, különösen a 70-es, 80-as évektől. Zárójelben, amit Krúdiról gondolunk, azt azért gondoljuk, mert valójában azt a Huszárik film alapján gondoljuk. Krúdi nagyon sok ételről írt és tekintette fontosnak vagy kedvencének, de pont a húsleves velőscsonttal az ebben nincsen. A leves nem is nagyon szerette, azt mondta, hogy abból három kanállal kell lenni, és a hús a lényeg, de mindenki előtt megjelenik, ahogy a Latinovics Zoltán üti ki a csontból a velőt.
Milyen dühösen puszolják a nők a hagymát, meg ezek. Igen.
A rendszerváltás után egy-két író, és köztük hangsúlyosan Eszterházy Péter, ezt direkt céljának tekintette, hogy tudni úgy írni a gasztronómiáról, hogy aznak legyen egy művészi színvonala, és segítse a magyar gasztronómia kultúrának a feléledését is.
Ez mondjuk amúgy is fejlődött a borkultúrával hasonlóan.
Igen, és ebben mindig szerepe van a kezdet-kezdetén legalábbis a sznopságnak.
Csak mondjuk nincs mögé téve, vagy mellé téve az irodalmi, művészeti, zenei tájékozottság, mint mondjuk esetleg Nyugat-Európában a szerencsésebb országok között.
Hát persze, és hát ez nem véletlen, de a szocializmusban teljesen tönkretették a magyar konyhát, és meg általában a gasztrokultúrát, lényegében a nulláról kellett újra kezdeni, és hát ebben is ilyenkor mindig vannak túlkapások. Az önmagában szerintem egy nagyon szerencsétlen helyzet, hogy nem tudunk elmenni enni egy jó magyaros ételt. Tehát, hogy a magyar konyhát, azt nem tudjuk megmutatni külföldieknek, hova viszed el a külföldi vendégeidet. Nagyon jó éttermek vannak Budapesten, de ezek legritkább esetben adnak magyar kaját, tradicionális magyar konyhát, Tehát ilyen luxus nem engedi
ezek
magán.
A kirakat éttermek, ezek nem működnek ilyen szinten.
Ezek nem, általában nem jó minőségűek. Tehát vagy olyan klasszikus polgári konyhát, mint a, nem tudom én, a szalontüdő. Tehát hol lehet ilyet enni? Resztelt májat hol lehet enni? Egy normális főzeléket hol lehet enni?
Kifőzékben maximum.
Hát de ott se nagyon. És ott persze...
A szalontüdő az tipikusan magyar étel?
Nem, de hát nincs tipikusan magyar étel, ezek a monarchia ízei, aha, ez inkább egy svábos étel, de hát ez egy, nem nagyon lehet máshol ilyesmit enni, mint Közép-Európában, és ez nem, hogy egy francia vagy egy olasz konyha nem engedi meg magának, hogy nem mutassa meg a saját magát a külföldieknek, de egy kis országban, tehát hogy ez szinte elképzelhetetlen, mert elmész Prágába, és próbálnak hagyományos vagy annak gondolt cseh ételeket elét tenni, nálunk meg kiírtjuk a saját gasztronómiai hagyományainkat.
Érdekes, amit mondtál, azt hittem, hogy ezek a híresebb magyar éttermek, ezek jó minőséget tudnak.
Hát nem nagy. Én nagy bajba vagyok, amikor külföldi jön, hogy mit mutassak meg neki. Meg egy-két helyre el lehet menni, de olyan, ahol azt lehet mondani, hogy tessék, ilyen. Ugye a hagyományos magyar konyha, ahogy a szocializmust átvészelte, az egy külföldi számára nehezen élvezhető, mert nagyon zsíros, nagyon nehéz. De én nem vagyok hívának, hogy akkor gondoljuk újra, az újra gondolás általában azt jelenti, hogy akkor csináljunk valami tök más. Akkor ne hívjuk úgy. Hanem, hogy hát ezeket az ételeket meg lehetne úgy is csinálni, hogy szélesebb nemzetközi közönsége is legyen, és hát ott a lehetőség, mert azért ez egy alapvetően finom konyha. Bár a fűszer gazdagságát azt a paprikának köszönhetően elvesztette, de hát közben kapott egy csomó más, tehát erre lehetne építeni, de hát nagyon nehéz. Tehát, hogy nagyon hülyén és mostohán bánunk a saját gasztronómiai.
Neked melyik náció konyhája a legkedvesebb az ízlésednek, ha van ilyen?
Ez szinte mindegyik. Én nagyon szeretem a különböző mediterrán konyhákat, annak az olasz, spanyol, görög részét is, meg a közel-keleti, tehát az arab, az izraeli, az észak-afrikai konyhákat is nagyon szeretem, de minden közép-európai konyhát, a románt például kifejezetten szeretem, az erdélyit, ami azért nem azonos a magyarra, messze nem, mert pont, hogy nem érintette ez a paprika cunami. Hát nagyon, a távol-keletieket is, hogyha jól vannak, csak mindenütt szeretem megkóstolni a helyi ételeket.